Azokról a fontos eseményekről beszélgetünk, amik a hit életét meghatározták. Emellett pedig arról a választott idézetről, amit hozott nekünk.
Hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mondom az idézetet, ami az én arszpoétikám volt egész életemben. Márknak a 10.42-44-es fejezetéből mondanám, Jézus ezért odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Miért érdekes ez egy most már közel 78 éves ember számára? Két olyan családi történet, illetve üzenet adta az embernek ezt, hogy ez kell, hogy vezérelje egész életébe. Az egyik, a dédapám, aki 48-as szabadságharcban jurátusként ott van Pilvasz kávéházban, Márci és ifjak között, és a Branyiszkói ütközetbe szerzett érdemeiért egész őrnagyi rangig viszi, meghurcolják, stb. És az ő emlékiratait megörököltük, Platti Istvánról van szó, aki az emlékiratában a fiának okulásul olyan evidenciákat mond, ami közt ez is szerepel, és ezt az embernek nem szabad elfelejteni. Azon kört, melyet a társadalomba elfoglalsz valaha, törzsbe szeplőtelenül. Amikor én 59-ben a család, hogy is otthonból elkerültem, mert a bajai felsőfokú tanítóképzőbe kerültem, akkor édesanyám a következő intelmeket kell küldötte, hogy fiam, tudod, pedagógus házaspárról vannak szó a szüleim részéről, hogy tudod, hogy bárhova vet a sors, mindig egy közösségekért leszel felelős. Nem csak mint pedagógus gyerekekért, hanem lehet, hogy más funkciókba is. Egy valamit ne felejtsél el, hogy az soha nem hatalom, hanem szolgálat. És hogyan tudod azzal a funkcióval segíteni mindazokat, akiket rád bíztak, vagy akinek a bizalmából létezel? Tulajdonképpen ezt mondja ki Márk is, hogy bárhova vet a sors, és ezt mondja a dédapám is a fiának, ami természetesen azt jelenti, hogy a következő nemzedékekre is igaz, hiszen ez egy üzenet, és ezt az üzenetet át kell tudni adni minden nemzedéknek, hogy valahogy így kellene, hogy legyen gerince, de a gerincet a saját példáiból, a család példáiból is lehet meríteni. Igen. És az különböző sorsfordító időszakokban azért különösen mindig megjelenik egy-egy Platti, aki szabadság, szeretet, hit, hűség és így tovább példaként kell, hogy adjonak a következő nemzedékeknek példát, és hát ez tulajdonképpen egy picit azt lehet mondani, hogy az a bátyám, akinek sajnos a temetésére kerül sor, aki 56-ba hasonlóképpen, mint nem jurátus, hanem orvostan hallgatóként fegyvert fog és harcol az ország szabadságáért, de hát ugye el kell menekülni, mert elbukott, és Bécsbe kerül, és hasonlóképpen viselkedik egész életébe mostanáig, hogy 81 és fél éves korában sajnos elment szüleinkhez és testvéremhez. Tulajdonképpen ez volt nekem mindig is a bárhova vetett a sors. Soha nem pályáztam sehova. De az élet mindig úgy hozta, hogy lehet, hogy ezzel a fajta gondolkodással való szolgálatnak a példája az mindegy, hogy milyen színű hatalom van, azért ezt mindig azért érzékelhették, és így kerültem végül is el odáig, hogy egy tanyasi tanítóból, mert hiszen az ország közepén lévő kis tanyasi iskolába kezdtünk feleségemmel együtt 62-be, végül is el lehet jutni oda, hogy de mindig kell, hogy ezt ne felejts el, amit Márk mond, és amit a család mond, a családnak bármelyik tagja és példája. Én Ezért úgy gondoltam 2014-ben, hogy az ősök üzenetét át kell adni a következő nemzedéknek, és egy családvilág találkozót szerveztem, hiszen ez egy felvidéki nemesi családról van szó, de megvan a családfa, ez körülbelül 750 év, és több mint 80-an jöttek, és ez volt a lényeg, hogy emlékezzünk, és vigyük haza az ősök üzenetét minden korban, mindegy, hogy ez Rákóczi szabadságharc, Platti Sándor, vagy 48-as szabadság, Platti István, vagy a német ellenállásmódban Platti Pál, vagy 56-os forradalom Platti György, de mindig valakinek a példája kell, hogy adja azt a következő nemzedéknek, hogy igen, nem színekhez kell igazodni, hanem a meglévő példákat átvenni, és úgy gondolkodni, és úgy cselekedni, akkor ő is belekerül abba a körbe, amiről a 750 év alatt a különböző nemzetségekben lévő és a különböző területen dolgozó embereknek a példája adja. Úgyhogy én ezért választottam.
Itt ezen a ponton kérdezném, hogy ezen a vonalon tovább haladva a jövő nemzedékének vajon mi lehet az az érték, vagy mi az ön számára a legfontosabb érték, amit ön szeretne átadni, vagy a mi korunk, a mi generációnk tud átörökíteni egy következő nemzedéknek?
Hát csak az, hogy maradjon tisztességes, becsületes, hívő ember, szeresse hazáját, családját, és szeresse a szakmáját, a szakmába pedig érezze azt, hogy ő ott is mindig adni kell. Nem elvárni, hanem adni. Az adás az pedig azt jelenti, hogy tudom segíteni mindazokat. Amikor én ebből a anyas iskolából a járási tanács művelés osztályára kerültem, akkor azért kerültem oda, hogy hogyan tudom azt, amit ott csináltam 17 községbe is, mondjuk elterjeszteni, hogy így is lehet gondolkodni. Az élet úgy hozta, hogy ez a 17 községgel a mai napig is megvan a kapcsolatom, minden évben viszim őket olyan helyre, ami az én életem során olyan kapcsolatok alakultak ki, hogy mondjuk az egyházi és szerzetesen, tehát a Magyarország színes vallási felekezeti és egyéb hovatartozását megismerjék, hogy ez egy misszió, de ez a misszió ez minden nap meg kell, hogy legyen. Annak, aki ma kezdi, és annak is, aki, hát 99-ben mentem nyugdíjba, de a mai napig is ezt a missziót csinálom, nem csak egy televíziós sorozattal, aminek az a lényeg, hogy párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomba. Hát 90 óta erről már lehet beszélni, de előtte kevésbé. Na de akik akkor éltek és dolgoztak, számukra az egyház szó vagy a hovatartozás kinyilvánítása az egzisztenciális kérdést jelenthetett. Ezért úgy gondolom, hogy ma az igazságügyminisztérium és a miniszterelnök hivatal nyugdíjasait viszem minden évben legalább 5 olyan kirándulás és olyan helyekre, ahova ők nem tudtak eljutni, vagy lehet, hogy ma se tudnának eljutni, mondjuk az én kapcsolatom kívül, vagy csak azzal együtt. És én ezt szeretném, és látom ezeknek az embereknek az arcán, nem csak a könnyek jönnek ki, hanem az, hogy mindig kell tanulni, és meg kell ismerni annak a világát, amit annak idején kevésbé tudtunk, ez a úgynevezett vallások is. És hát természetesen a nemzetiségek, hiszen Magyarország sok nemzetiségi vegyes felekezetű ország volt, így együtt kultúrája az, amit közösen kell, hogy gondozzunk. Én nekem az volt 89. július 6-án, amikor Glasz Ferenc miniszter felkért, hogy megszűnt az állami egyházi hivatal jogutód nélkül, ez nagyon fontos, és hogy meg kell szervezni az állam és az egyháza kapcsolatának mellérendelt viszonyból való koordinálás egy kis főosztályt, és ezt szerveztem meg, de csak az egyházakkal közösen. És az oda delegált egyházi képviselőkkel együtt kialakítottunk közel 10 év alatt olyan alapokat, ami ha akkor nincs, akkor ma az egyházaknak nem biztos, hogy a szerepük az, ami ma van. Ebbe Vatikánnal való diplomáció kaptuk újrafelvétele, vatikáni szerződéskötése, II. János Pál pápa 91-es, 96-os látogatása, és sok olyan esemény volt, nem csak törvények, hanem gyakorlatok is, hogy valóban a párbeszéd az emberére, ezt ne felejtsük. Ez a címe az én televízió sorozatomnak, amit örülök, hogy a Mária Rádió is szívesen átvesz, hiszen nem régen Szederkényi Károly plébános úr az Apostol televízióba kérte, hogy ezt hadd mondjam. Már több mint 60 egyórás interjút beszélgetek hiteles emberekkel, akik elmondják a kortörténetet. Amit kérdez, arra ők válaszolnak a saját életük és tapasztalatokon keresztül. Mindegy, hogy ez egy volt polgármester, vagy egy plébános, vagy egy bíboros, bármelyik vallási felekezethez tartozó ember, azért, hogy ő hogy élte meg, és hogyan tudta segíteni a címemnek a Párbeszéd az emberrel, avagy egyházak szerep a mai társadalomban. Ő a maga eszközeivel hogyan tudott ember maradni. Hiszen ez volt nekem mindig is az arcpolitikám, hogy az egyház és az állam mind a kettő az emberek bizalmából létezik, és az emberek szolgálatára hivatott. Akkor nem egymás ellen, hanem az ember közös szolgálatába kell gondolkodni. És ha így gondolkodik, akkor az emberek érzik, hogy ezt a bizalmat megszolgálta. Mindegy, hogy ezt politikának nevezzük, az állam vagy az egyház, akkor is ez a lényeg, mert végül is ezt tudja igazán azzá tenni bárkit, hogy nyugodtan tudjon minden nap lefeküdni, és másnap, ha úgy akarja Jóisten, akkor felébredni és újra szolgálni. Édesanyámnak ez volt a második ilyen üzenete, hogy fiam, mindig úgy feküdjél le, hogy csinálj magadba egy, most mondanám, zárszámadást, mit tettél ma, és ha újra felébredsz, akkor hogyan tudod ezt folytatni tovább. És tiszta lelkiismerettel fekszel, és ugyanúgy jössz másnap, és a szolgálatban, a munkahelyeden, vagy bárhol emberekkel kapcsolatos. Egyszerűen embernek kell tud lenni, kell, hogy tudjon lenni az ember. És hát ehhez természetesen sokféle szót lehet, de szeretet a minimum, mert ez az alapja a mi munkánknak. Ez az, mindegy, hogy ezt pedagógusnak nevezik, államigazgatásban dolgozó ember, vagy lelkipásztornak, mind az emberek szolgálatára hivatott. Nincs olyan, aki egy közös. Én dolgoztam érettségi után, mi Ungváról menekültünk, sajnos nem mehetünk vissza, így kerültünk le Baranyába. Elég nehéz sorsa volt a szülőknek is, hogy újra kezdték életüket. Heten éltünk, illetve abból most már csak öten vagyunk. De mindegyikünknek ez volt az alap, hogy ahova veti a sors, vagy amilyen szakmát választ, ott legyen olyan, hogy az adjon másoknak is példát. Így gondolom én, hogy a kérdésére, ha bárki hallgatja a rádiót, akkor saját magába is talál olyan példákat, vagy ellenpéldákat, amit még tud korrigálni.
Mi az, amit mondjuk a diák években, kezdeti években szeretett volna megvalósítani, vagy céljai voltak, és mi az, ami ebből teljesült, vagy mire a legbüszkébb?
Hát tulajdonképpen arra vagyok a legbüszkébb, hogy mondjuk azok a tanítványaim, akiket 62-ben, amikor elkezdtünk tanítani, ezeken a tanítványok egy része a mai napig is megvan a kapcsolat. Ha nem hiteles, akkor nem hagy maga után semmit. Ha hiteles, akkor kapja a telefonokat még most is. Mindegy, hogy Amerikába él, de fölhív, hogy tanárról hogy tetszik lenni, magas rangig viszi el. Nem az az érdekes, emberi. És emlékszik, és jó emlékei vannak. Vagy az a falu, ahol kezdtünk, az tavaly díszpolgárságot címet ad nekem. Hát ha pedig úgy kezeltek, mintha elszármazottak lettünk volna, pedig hát 75-ben a sors úgy hozta, hogy végül is minisztériumban 11 miniszter alatt, miniszterelnök és itt volt. Tehát az ember, mondom, soha nem hívta, és soha nem kértem, hogy hova menjek, hanem mindig hívtak valamiért. Ez a valamiért pedig azt jelenti, hogy ezek szerint hiteles vagyok. Amikor 99-ben elmentem nyugdíjba, nem telt el egy hónap, már hívtak például Pécsre, ahol éltünk, hogy jöjjek és segítsem nekik az egyházak és az önkormányzatok kapcsolatának koordinálását a tapasztalataimmal együtt. Azóta is minden rendezvényre, mindegy, hogy ez melyik egyházhoz kötődik, vagy önkormányzatot kötődik, ahol az ember letette a névjegyét, és erre emlékeznek, akkor én nem mondhatom azt, hogy nem fogadom el a meghívásukat. Azt mondom, hogy addig, míg hívnak, addig úgy tűnik, hogy hiteles vagy. Ha már nem hívnak, akkor elfelejtettek. Ha hívnak, akkor nem mondhatod azt, hogy nem, és ebben az esetben ez azt jelenti, hogy nem kortól függ, hanem kimondottan az, hogy lehet, hogy valami plusz tud az ember a maga tapasztalataiból adni azoknak, akik úgy gondolják, hogy szüksége van. Tudom én, Nagykörösi tanítóképző, Károly Gáspár tanítóképző 25 éves évfordulójára. Miért hívtak? Azért, mert annak idején ez párbizottság épületét akkori az tanács a református valamikori tanítóképző újraindulásához segítettem, hogy hozzájussanak. És a mai napig is abban a párt épületében van a Károly Gáspár Egyetem tanítóképző kara, és nem felejtették el. Csak egy példát mondok, hogy vagy Aszódi Petőfi Evangélikus Gimnázium, amelyik egy gyönyörű szép gimnázium, hogy az hogy lett az, ami? Vagy a mondhatnám, tudom én, mondjuk a Szent Ignác Kollégium. A Szent Ignác Kollégium az egy 19. kerületi munkásőr laktanya volt. De akkor, amikor ebben a fordulat, ez a 89-9-ben megszűntek az úgynevezett pártbizottságok épületeit, munkásőr laktanyákat, MHS ingatlanokat, kérhették a helyi tanácsok valamilyen funkcióra, akkor én azt kértem a miniszteremtől, hogy az egyházak is kérhessék, kaphassanak ebbe, hogy elinduljanak az ő áldásos tevékenység, amit ugye megszakított 48-as államosítás, meg egyáltalán az ő úgynevezett, hát nem könnyű sorsuk. És így természetesen nem biztos, hogy az ott lévők azok emlékeznek, vagy tudják azt, hogy milyen épületben van, és mi volt annak a sorsa. Vagy Gödi Piarista Szakképző Intézmény, hát ez valamikor MHS bázis volt. Akkori polgármester fölhív, hogy melyik rend vállalná, mert ő kéri azt az épületet, de ő szeretné a piaristákat. Hát mondom, hogy hát a piaristák nem kimondott a szakképző intézményeket, gimnáziumokkal foglalkoztak korábban, de hát semmi akadálya, hát az akkori rendfőnökkel, mondom, összehozom, és ma ott van, és tulajdonképpen és remek szakembereket képeznek, és hát természetesen mindenhol kap az ember, majdnem azt, hogy napi kapcsolatai vannak azokkal, akik jó emlékeik vannak, hogy hogyan sikerült elindítani nekik a szerepüket abba a társadalomba, amelyik, hát ugye most már 26 évvel ezelőtt egy új alapokra próbálta tenni az egyházak szerepét is, de itt mindig az ember az érdekes. Én ezt üzenném mindenkinek, hogy ha így viselkedik, akkor ez az ország mindig szeretetbe tudna élni. Csak ne gondoljon pénzre. Ne a pénz próbálja őt uralni, hanem mindig a szolgálat. Minden ügyet meg lehet oldani, ha közösen összefognak, és az meg is teremti annak a lehetőségét, az anyagi lehetőséget. De ebbe az elpénztelenedett világba elveszik az embernek a szeretete, az emberek kapcsolat teremtő készsége, elidegenednek egymástól. Itt az egyházaknak óriási szerepük volt, van és kell, hogy legyen, hogy ebbe hogyan tud valóban segíteni, hogy a következő nemzedéknek legyen gerince.
Következő pár évben mik azok, amiket a szíve diktál, amit szeretne megvalósítani?
Hát egy, amit most nem régen valósítottam meg, ugye édesapám festőművész, rajztanár, pécsi tanárképző főiskola rajztanszék vezetője volt. Festményeinek a nagy részét pécsi püspökség, önkormányzat, Pécsváradnak, hiszen ott éltünk. Tehát az ő úgynevezett alkotási tevékenysége a következő nemzedék számára megtalálható. De volt neki egy szellemi öröksége is. A szellemi öröksége az volt, hogy a leendő rajztanároknak a népművészetet meg kell ismerni. Tehát itt a Kodály gondolat a zenébe, őnála ugyanez a vizuális kultúránál. És megírta ennek a tankönyvét. Népművészet címszó alatt, és az öcsémmel úgy döntöttünk, mind a ketten mi is rajztanárok is lettünk, hogy tehát folytattuk az ő örökségét, hogy ezt a szellemi örökséget kutya kötelesünk továbbadni. És most egy hónappal ezelőtt már a harmadik emlékkonferenciát szerveztük, ami azt jelenti, hogy András vagy Bertalantól kezdve népművészet mesteréig körülbelül 200-an jöttek el. Abba a kis faluba, ahol én kezdtem, korábban Pécsváradon, ez már a harmadik konferencia, és mindegyiknek az az üzenete, hogy ne felejtsük el azt a szépséget, ami Magyarország tájegységeihez kötődnek, a palótságtól az őrség, és így tovább, tehát nem kell mondani, ugye. Erről szól ez az egész, és a címe ennek a konferenciának az volt, hogy a vizuális nevelésbe, tehát nevelésbe a népművészet szerepe milyen legyen, okay. És Platti György emlékkonferenciánként a Rajztanárok Országos Egyesületétől kezdve Bér Miklós püspökig, megyei közgyűlés elnökéig, és így tovább, tehát rengetegen voltak. Csak így lehet a mi színes kultúránkat ebbe a túl globális masszába, ha elvesztjük, hogy nem fogunk össze, és nem tudjuk a következő nemzedék is ne tudja tovább inni. Tehát én nekem ez az egyik ilyen veszőparipám, hiszen ez is egy üzenet volt. A másik az, amit régóta kezdeményezek, még eddig ezt nem sikerült elérnem, de tudom, hogy előbb-utóbb a józanész oda viszi, hogy az egyházakat ért jogsérelem jogorvoslását be kellene fejezni. A 91-es, 32-es törvény, amelyik a volt egyház ingatlanok tulajdonrendezés, ezt még annak idején mi alkottuk, és végrehajtását is elkezdtük, majd később ez 11-be befejeződött. Erre épült a Szent Székkel való 97-es megállapodás is, amit szintén közösen csináltunk Vatikánnal, és erre épül az egyházaknak az úgynevezett szektorsemleges finanszírozása, hiszen a Vatikán az nemzetközi jogalany, a többi egyház pedig nem nemzetközi jogalany, ezért más törvényekkel kellett számukra is ugyanazokat biztosítani, ne legyen pozitív vagy negatív diszkrimináció egyház is egy, mert mindegyik az ember szolgálata hivatott, csak valami miatt természetesen az ő közösségük, tegyük föl, más vallást követtek, de attól még ugyanolyan magyar állampolgárok, ugyanúgy, ők is ugyanúgy kell, hogyha szabadiska választást akarnak, akkor számukra is ugyanolyan lehetőségek legyenek, mint a katolikusoknak. De azért az a 45-ben elkobzott vagyon, amiből tudták működtetni ezeket az épületeket, mert ekkor csak épületeket kaptak vissza. De a működéshez szükséges földjeiket, birtokaiknak az örökös járadék formájához még nem oldódott meg.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta gondolatait. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a találkozást. Köszönöm.
Műsorunkban Plati Iván, nyugalmazott egyházügyi államtitkárral beszélgettünk.